Mindenki otthon van? Mindenki otthon van?
Igen, mind minden podcast felvételnél, most is itthon vagyok. De akkor, ma irredentáskodtam, és ma nem csak itthon voltam, hanem elmentünk szociálisan distancingolni a Visegrádra, meg a környező erdőkbe. És nagyon jó volt. Konkrétan nem találkoztunk emberrel. Akivel meg igen, annak így integettünk 10 méterről, és ilyen tök jó volt.
Tökre elsütöttem volna azt a poént, hogy igazából nekünk podcastereknek ez most semmilyen változást nem jelent az életünkben, de valójában de. És te amúgy is kijársz túrázni emberekkel social distance távolságra, de amúgy hát, ja, itt ülünk a lakásban, és veszük fel a 47. adásunkat.
Atyom 47. Isten. Yes.
Elhiszed ezt, Tamás?
El. Illetve nem.
Örülök, hogy itt vagy.
47 adás, az 47 hónap, hogyha úgy számoljuk, hogy havonta csináltunk egyet.
Már pedig nem.
Mi amúgy akkor is erős.
De tehát tulajdonképpen egyébként kb. Most tartunk ott, hogy most lehetett úgy évfordulója a podcastnek, nem? Tehát elég
január-február, igen.
Január-február, tehát az év elején volt fordulója, és ez már ugye a 6. évad. 5. évad?
Hát darabra 6. számoljuk, ugye, mert... Vagy várjál? Nem, 2015. januárba kezdtük. Akkor, igen, de akkor 6. évad, ami éppen fut. Igen, mert most kezdődött a 6. Ja, de amúgy visszatérve most erre a karantén, meg koronavírus, úristen, ez annyira vicces, hogy majd ezt az adást x év múlva visszahallgatjuk, hogy mennyire érdekesen máshogy fogjuk érteni, meg értelmezni így visszamenőleg ezt a mostani korszakot, nem? És hogy most mennyire nem látjuk a végét, és mennyire ilyen napról napra jönnek az arconcsapások a médiából, és hogy...
Várjál, már mint arra gondolsz, hogy az UFO archeológusok, akik ennek a civilizációnak a romjait túrják, ők megtalálják.
Ennyire pessimista vagy, Tani?
Nem vagyok ennyire pessimista. Én hiszem azt, hogy ebből ki fogunk mászni, csak be kell ismernem, hogy én ennél sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítottam ennek az egésznek egy hónap, két hónappal ezelőtt, mondjuk, vagy másfél hónappal ezelőtt, amikor még arról szóltak a hírek, hogy jaj, hát egy sima influenzába többen belehalnak ennyi idő alatt, hát...
De ez amúgy nem annyit, tehát a számok tekintetében ez olyan nagyot nem változott, tehát...
Hát azért... Hát
jelenleg is egy 8 milliárdos bolygón ez ezernyi emberekről beszélünk, akik ebben meghaltak, tehát ez ezrelék gyakorlatilag.
Hát az oké, de...
Amikor... Ami nem jó dolog, nem ezt mondom, meg nem akarom bagatellizálni, meg teljesen egyetértek az ilyen óvintézkedésekkel, csak valójában szerintem ebből is majd egy dolog lesz, amire lesz vakcina, és akkor meggyógyítjuk.
Megmondom tehát, neked őszintén, amikor jön egy ilyen hír, hogy meghalt, nem tudom, 600 és 1000 ember között ti számú olasz ember a tegnapi nap során, és nem teszik mellé azt, hogy egyébként az országban hányan haltak meg más miatt ugyanennyi idő alatt, akkor úgy nehéz kontextusba rakni, mert azt mondod, hogy úristen, hát ez rengeteg. De más miatt most nem halt meg ember? Tehát, hogy egyébként minden egyéb halálozást befagyasztottunk, csak a koronavírus van?
Hát igen.
Most meg ugye átlag már lassan 27 ezeren haltak meg. Egy sima átlagos, most olvasom, egy sima átlagos influenza olyan 17 ezer embert viszel minimum, volt a legdurább időszak, ez angol statisztika, 28 ezer.
Persze.
Mindenképpen meg akartam veletek osztani egy dolgot most ez a, hogy influenzák azok milyen hatással vannak az emberiségre, volt az a betegség, amit spanyol náthaként ismerünk, és hogy ezzel kapcsolatban volt egy ilyen kis fölhomályosító műsor a tévében valamelyik este, amiben egy véletlenül oda kapcsoltam, hogy ez éppenséggel pont az első világháború vége felé történt, amikor sokkal fontosabb volt háborúzni, mint sem a katonákat azzal idegesíteni, hogy otthon hullik a hátország. Ezért ezt senki nem vallotta be, egyedül csak a spanyolok, ahol indult, ott lett belőle ilyen világhír, és ezért is nevezték el végül spanyol náthának, mert hogy igazság szerint csak a spanyolok ismerték el végül, hogy náluk is volt, de igazából mind, tehát utólagosan a számok mutatják, hogy mindenhol 10 000-ével haltak meg az emberek ebben, csak ugye a háború azt követelte meg akkor, hogy nem lehetett demoralizálni a frontot azzal, hogy hát kérem szépen izé van, otthon a hátországban járvány tört ki. És ott se tudtak semmit az orvosok tenni akkor vele, úgy voltak vele, hogy hát most itt van megint ez az influenza jellegű valami, és csak is halnak meg az emberek sorban. És ami nagy döbbenet volt még ezzel kapcsolatban, és igazából ezzel így zárom is ezt a kis sztorit, hogy utána nem vizsgálták. Most kezdték el utólag így kutatgatni, vagy az elmúlt évtizedekben kezdték el kutatgatni, de hogy utána így elmúlt, és így az emberek így elfelejtették, így örültek neki, hogy vége volt, és
pont ezt akartam mesélni.
És beszéljünk róla.
Igen. A Joe Rogannél volt egy ilyen amerikai, valami járványügyi kutató faszi, aki azt hiszem a SARS vírus idején volt valami vezető pozícióban, és nagyon értelmesen, nagyon összeszedetten elmagyarázta, hogy mivel is állunk szemben, meg hogy mi várható, és hogy ő azt fogalmazta meg, és ez 3 hete volt, tehát hogy még az ilyen nagy outbreak-ek elején, amikor még így szó nem volt karanténról sehol, hogy attól fél nagyon, hogy ez is egy olyan dolog lesz, ami elsősorban médiaszenzáció, és csak másodsorban egy járvány, és az emberek is ezerint fogják értékelni, és hogy lesz egy pont, amikor majd a kormányok kijelentik, hogy na most már nagyon megcsapant a népszerűségünk az intézkedések miatt, most már akkor kijelentjük, hogy ennek vége van, de azért még mossál kezet, és ezen a ponton az emberek ezt el fogják engedni, és mivel nem lesz média támogatottsága, nem lesz relevanciája, ezért a vakcinakutatás, meg úgy általában az ezzel való foglalkozás meg fog szűnni, mint a SARS esetében, vagy a nem tudom mi esetében. Hát... Tehát vannak a mai napig védőoltás nélküli vírusok, amik nem ekkora számban, meg nem az egész világon vannak, de vannak. És hogy orvosok követelik rájuk a pénzeket, és nem kapják meg, mert nincs a köztudatban, és nem elég támogatott az ügy.
Ennek talán elég nagy lesz az impaktja, mármint már most az.
Egyelőre, igen.
Hát most én azt hallottam a mai hírekben, hogy 2 napja még azt néztük a tévében, hogy a japánok mennyire örülnek, kezdik visszakapcsolni az életüket, a riportált új eset. Uh-huh. Mindenki azt mondta, hogy jó, akkor ennek vége. Aztán megjött az olimpiai láng, mindenki összegyűlt, megnézték, és másnap megint betegek lettek.
Wow.
Wow.
Ez azért érdekes, mert az elmúlt napokban egyre több embertől olvasom, hogy hát az olaszok hát már 2 hete otthon vannak, és hogy ugyanúgy mennek meredeken fölfelé exponenciálisan az új megbetegedések számai, hogy akkor ezzel az erővel miért nem nyithatnak ki az éttermek, meg miért tesszük tönkre a gazdaságot, ha ez se ér semmit, hogy otthon maradunk. Mm. Ami egy ilyen utca emberétől valójában egy releváns kérdés, és én is ezen gondolkozom, hogy tulajdonképpen miért ne, de feltehetszem, hát, hogy nem ilyen egyszerű.
Ez úgy van, nem, hogy az, hogy most te otthon maradsz, annak a hatása az hetekkel, akár hónapokkal később beszél.
Igen, csak hogy az olaszoknál miért van az, hogy már az ismert lappangási időn túl otthon vannak, és a számok nőnek?
Azért, mert valószínűleg ott se tartják be annyira, mint kéne.
Hát de rendőr hazaküld, ha nem vagy az utcán, tehát hogy? Nem tud hova menni, nincs étterem, nincs park, nincs IKEA. Nem értem, hogy egy ilyen szintű tényleges distancing esetén hogyan nőhetnek a megbetegedések. Jó, az olasz egy extrém példa, mert nagyon sok az öreg ember. Meg nagyon kis, tehát nagyon nagy népsűrűségű helyeken élnek, nagyon, tehát az olasz egy nagyon szociális nép. Meg nagyon sokan járnak össze, meg nagyon sok 3 generációs család otthon van, meg persze az valahol más. De amivel a gondolatomat kezdtem, hogy mennyire fura lesz ezeket a valószínűleg teljesen téves és légből kapott találgatásainkat majd 2 év múlva visszahallgatni, hogy mennyire sötétben vagyunk most valószínűleg, vagy mennyire nem tudjuk, hogy ennek hol az igazi komolysága, meg mi az igazi hatása. Tehát lehet, hogy 2 év múlva Mad Max világ lesz, mert mindenkinek elveszik a munkája, meg nem tudom, és lesz néhány Wall Street-i broker, aki majd ott a övék lesz a Thunderdome a sivatagban, mi meg így harcolunk, vagy nem tudom valami.
Hát igen, már most elég csúnya dolgokat mondanak, tehát ha csak a kis haveri chatünkbe belegondolok, hogy ott is elhangzik egy-két drámai kérdés, hogy te, atya úristen, akkor ez most tényleg azt fogja jelenteni, hogy itt 100 000 munkanélkül maradnak, és...
Hát már most 40-50 000 már azok. És hogy még csak holnap kezdődik a kijárási korlátozás papíron. Szóval tehát legjobb esetben ugye 2-15 nap, de nyilvánvalóan hosszabbítani fogják, amíg csak lehet. Tehát még sehol nem tartunk 300 beteggel. Úgyhogy...
Tomi, nálatok hol tart most ez az intézkedés hullám?
Mármint, hogy mit csináltak annak érdekében, hogy hát ne terjedjen a vírus?
Rátok most mi vonatkozik? Ki mehettek? Nem mehettek? Hazaküld a rendőr? El lehet menni vásárolni? Öregekkel mi van? Ilyesmire gondolok.
Nálunk azt hiszem 3 nappal ezelőtt, így hétfőn, de mindegy, hétfő magasságában lett talán bejelentve ez a keményebb intézkedés, hogy azt mondták, hogy jó, látszik. Ja igen, mert a hétvégén mindenki ugye pénteken bejelentették, hogy akkor erre most oda kéne tényleg figyelni, mindenki maradjon otthon, de a sudot használta a mászt helyett a Boris, és ezt sokan félértették, úgy értelmezték, hogy akkor saját magad döntheti el, hogy akkor kimegy vagy nem, és tele voltak Londonban a parkok hétvégén, és ez annyira fölcseszte a kormányt, hogy hétfőn bejelentette, hogy jó, akkor mostantól mindenki szigorúan otthon marad, és hogyha nem, akkor a rendőrségnek megvannak az eszközei, bírságolás, letartóztatás, amivel tud élni. Valami 1000 fontos bírságot kapsz egyébként, hogyha csak úgy kint vagy, és rohadtul nem lehetnél kint. Napi egy edzés, mászkálás vagy séta engedélyezett, az, hogy ezt hogyan mérik, azt ne kérdezzétek meg, mindenkinek van egy ilyen, mint a izébe, mi volt az In Time-ba, egy ilyen kis izé a karján, és akkor mutatja, hogy hány rovátkája maradt még a napra.
Jó, ez a film.
Én úgy gondolnám, hogy azért ennek, tehát ezt el lehet így viccelni, de szerintem, hogyha reggel találkozik veled a rendőr kint, és délután is találkozik vele, akkor nem mondhatod azt, hogy hát 6 órája a sétámon vagyok.
Meg itt igazából az van, hogy ha meglátnak téged a játszótéren, vagy a parkban, vannak ezek a szabadtéri edzőtermek, ha meglátnak legalább 3 embert együtt, akkor azt mondják, hogy jó, akkor ti most mondjátok, hogy miért vagytok itt, és hogy mikor tudjátok befizetni azt a pénzt, amivel most megbírságolja benneteket. Mert ez nem engedélyezett. Tehát boltba ki lehet menni, boltok nyitva maradtak, az éttermeket már akkor bezárták, hétfőn nálunk.
Ott is megnőtt a házhoz szállítós szolgáltatások, mert nálunk itt Budapesten nagyon sok cég regisztrált iszonyat hamar a Voltra vagy a Netpincére.
Százas nagyságrendben lettek.
Nagyon stílusos ez a takeaway, amikor megrendeled, és odamész, és fölkapod.
Tehát a Volt azt tudja ezt itt is. Tehát nem mindenhol csinálják, de hogy elég sok helyen tudod azt, hogy a Volton lefoglalod, és ír, hogy most gyere, és akkor lemész, és elhozod.
Gyógyszertárak is tudják ezt amúgy itt.
Igen. Hát de itt konkrétan olyan szolgáltatások vannak, hogy azt mondod, hogy neked ez és ez a gyógyszer egy jár havonta, és akkor feliratkozol hozzájuk, és azt hiszem teljesen ingyen kihozzák. Tehát, hogyha rajtuk keresztül intézed a gyógyszert, akkor mindig kiszállítják neked pontban, hogy amikor éppen lejár a forduló, akkor kikérik.
Ma volt itt egy GLS futár, és gumikesztyűben adta át a csomagot, amit hozott.
Igen, ez az új divat, ez a contactless szállítás. Konkrétan nálunk is a Amazon futár már csak lerakja a csomagot az ajtó elé, bekopog, rám néz, mit tudom én, 2 méter távolságból, és akkor szépen aláírja az én nevembe, hogy COVID-19, és megy tovább.
Olyan érdekes, hogy néhány dolog így tök logikus egyébként, tehát, hogy ez akár lehetne így egyébként is. És hogy...
Igen, erről beszélnek az emberek, hogy baszki, most jöjjünk rá, hogy mennyi munkát egyébként rohadtul nem igényelne irodát, és mennyi munkát el tudunk végezni távolról is, otthonról, hogy ez így mennyire fog vajon változtatni az emberiség hozzáálláson és a munkahelyeken a következő, elkövetkezendő időkben. Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Konkrétan a saját esetemből okulva én azt veszem észre, hogy ha van megfelelő VPN kapcsolat a szervereinkhez, ha van stabil internet kapcsolatom itthon, és igazából nincs semmi olyan, hogy ég a ház, vagy valami, akkor konkrétan semmi szükség arra, hogy én bejárjak egy irodába, úgyhogy én saját személyes példámból azon gondolkozok, hogy nem is fogok visszamenni, hogyha vissza lehet menni, mert teljesen fölöslegesnek tartom. Természetesen a munkáltatón gondolhatja azt, hogy ez így nem okés, de
hát azt mondjuk elvárhatja, szerint... hogy hetente egyszer menj be, amikor a meetingek vannak, vagy 2 hetente a
meetingeket lehet sprintre. Online is végezni, abszolút nincsen. Más szabályai vannak annak, hogy itthon dolgozol, ugye ez a folyamatos kommunikáció, tehát hogy nincs az, hogy elhallgatsz, és akkor nem tudnak rólad semmit, hanem folyamatosan kommunikálni kell bármi van, még ha nem vagy ott, akkor is éreztetni kell, hogy ott vagy.
De egyébként én ebben sem hiszek, tehát most nem tudom, hogyha már munkáról beszélünk, tehát nekem nagyon furcsa az, hogy az ilyen szociális életem az ugye megszűnt, viszont a munkahelyzetem meg tökéletesen változatlan. Tehát, hogy nekem ez a mennyország jelenleg, hogy én ténylegesen itt ülök az asztalomnál, és úgyis mindenki is otthon, mindenki más is otthon van az asztalánál, ezért egy meeting annyi, hogy irányomok egy join gombra egy videóappon, és kész. És hogy ez miért nem így van mindig? Tehát, hogy végre nem az van, hogy gyere már föl az irodánkba Budaörsre aláírni ezt az A4-es papírt. Minek? Tehát, hogy miért nem dolgozunk mindig így? Miért nem dolgozik mindenki így? Főleg az, aki úgy dolgozik, mint én, hogy egy 3 hónapos projekten vagyok, egyedüli fejlesztő. Tehát minek látnom bárkit a számítógépemen kívül? Tehát, hogy van egy brief, van e-mail, van Slack, van telefon, van Skype, minden van. Teljesen fölösleges.
Nálunk most a csapatomban volt egy olyan érdekes tapasztalásuk, hogy van olyan helyzet, amikor úgy kell dolgozniuk, hogy bármikor tudniuk kell szólni a másiknak. Ezt úgy érik el, hogy összekapcsolódnak egy ilyen, vagy legalább hang, de lehet, hogy videokonferenciába, hogy bármikor oda tudjanak szólni egymásnak, néha screen tudjanak share-elni, így tudjanak perprogramozni, vagy dolgozni. És az volt az észrevétel, hogy amikor csak ott ülnek egymás mellett az irodában, mind a kettejükön füles, akkor olyan, mintha ott se lennének, így viszont mivel össze vannak kapcsolva folyamatosan hangkapcsolatban, többet kommunikálnak és többet beszélgetnek.
Persze, meg gondolom, hogy nincs meg az az élmény, hogy látod, hogy fizikailag az ember mondjuk tekintettel nincs ott. Tehát, hogy nem érzékeled őt, mint embert, és nem látod a reakcióit, tehát ugye nem feltételezheted, hogy úgy is figyel, hanem érted, tehát folyton feedback kell, mert hogy nem látod, meg nincs fizikailag ott. Úgyhogy egy tök más típusú kapcsolat, ami nyilván, tehát az ilyen emberi kapcsolattartása, mondjuk családdal, meg barátokkal azért elég korlátosan jó. Tehát mi is csináltunk ilyen esti ivásokat, hogy akkor otthon mindenki tölti a bort, és akkor így, mit tudom én, Cards Against Humanity-ztünk videócsatán, az egyébként nagyon vicces volt egy órán keresztül, csak hogy mindenkiben ott volt az, hogy jó, ez nagyon fasza, de hogy menjünk már valahova, meg találkozzunk már, és nem lehet. Ez engem speciál nagyon megvisel.
Ez a munkában is megvan. Van, aki szeret találkozni a kollégáival élőben, és hát, nem csak azért, hogy sört igyanak.
Abszolút, igen. Nekem nagyon rég volt ilyen, de abszolút tudom, hogy van ilyen. Persze. De hogy ilyen szempontból ez ugyanúgy egy haverság, mint egy haverság. Tehát nem azért akarsz találkozni vele, mert a kollégát, hanem mert egy jó fejember, tehát.
Nekem azt tetszik egyébként, amit egyes tanárok csinálnak az oktatás részeként, hogy vannak, hát mondjuk progresszívebb tanárok, akik tisztában vannak vele, hogy vannak olyan eszközök, amikkel lehet az online oktatást magasabb szintre lehet emelni, mint a sima oktatás, tehát tudnak olyan online felületen feladatot adni, ahol látja, hogy dolgozik mind a 30 ember, vagy a 30 gyerek, rögtön tudja ellenőrizni a feladataikat, tud nekik screenshare-elni verset, és akkor tudja, hogy mindenki azt az oldalt nézi, amit meg kell nyitni, nem kell elővenniük a könyvet és maguknak kikeresni. Tehát ez ez volt abban a tévéműsorban, hogy mondta a tanár, hogy most nem kell a könyvet lapozgatnotok, majd én megosztom a képernyőn azt a verset, amit olvasni kell, vagy és akkor úgy beszélgetünk, hogy jobban lehet irányítani a figyelmet, arról nem is beszélve, hogy látja a kis képernyőn, a kis képeken, hogy minden diák figyele, hogy merre jár a tekintetük.
Erről van egy nagyon, nagyon jó sztorim, ugye anyukám igazgatóhelyettes általános iskolában, és pont tegnap este beszélgetünk egy csomót, és én azon lepődtem meg a legjobban, hogy mennyire nem veti őket ez nagyon vissza most, hanem hogy így egy nap alatt valami rendszergazda fellőtte nekik a Microsoft Teams-t, és így működik. Jó, nyilván kivételekkel, tehát hogy vannak gyerekek, akiknek, mit tudom én, nem volt laptop, mert anyu home office-ol, és addig a gyerek nem tud tanulni, tehát ezeket így ki kellett küszöbölni, de hogy ugye van olyan opció, hogy kiküldik postán, meg nem tudom, tehát valahogy megoldják 570 gyereknek az oktatását egy napos átállással. És ez egy külvárosi random általános iskola, tehát és egy anyukám, aki 59 éves, és igazgatóhelyettes, és hogy annyira örülök, hogy tök progresszíven áll hozzá, és rohadtul örül ennek a szituációnak, nyilván nem a vírusnak konkrétan, hanem annak, hogy most ki van kényszerítve, hogy lássuk már meg, hogy az A4-es papíron, a munkafüzeten, meg a fizikai frontális oktatáson kívül is van egy világ, ami amúgy működhet, és nem az ördögtől való. És És ő azt látja például, hogy nagyon sok esetben még jobb is ez. Tehát, és amúgy vicces, hogy vannak itt is gyerekek, akik zavarják a többieket. Tehát, mint hogyha egy Twitch streamnek a chatjét néznéd, hogy a rossz gyerek, aki az iskolában rossz gyerek, az itt is rossz gyerek, és így megtrollkodja, és a webkamerájában mutogat cicis képet, meg ilyen tehát,
annyira... A legfaszább, hogy itt lehet mutolni, nem?
Meg ja, hát persze, így van.
Ja.
Így van.
De még az esélye sincs meg ezének a fizikai bántalmazásnak, szóval se a tanárt nem lehet bántani, se a diákot nem lehet bántani.
Igen, csak ugye ennek van egy érdekes pszichológiai vetülete, hogy általában az a gyerek, aki az iskolában fizikai bántalmazó, az általában otthon fizikailag bántalmazott, ami viszont egy karantén helyzetben nem jó irányba szokott változni. De ez too deep, tudom, bocsánat, de...
Nem, ez inkább csak szomorú, és talán egy kicsit... Kaptam egy olyan hallgatói véleményt, hogy az előző adásunk egy kicsit komor volt, vagy nem volt annyira mókás, vagy vicces, szóval...
Hát, na...
És akkor még nem is volt
az a nevető sáv, amit mindig alátettünk, emlékeztek?
Szerintem attól hogy átjön az, hogy mi is átérezzük ezt a helyzetet, és... Hát soha senki nem mondta, hogy mi egy stand-up comedy podcast vagyunk, akiknek mindig vicceskedni kell. Átjön az, amit mi érzünk per pillanat a helyzettel kapcsolatban. Ami szerintem nem baj.
Igen, de mi legalább nem leszünk online pékek, akik megtanítják az internetnek, hogyan süss kenyeret. Szerintem abból már van elég.
Konkrétan a Hanna Mani mondja, hogy bárki, ha vége lesz ennek az egész vírusnak, egyszerűen csődbe mennek a pékek meg a cukrászok, mert mindenki pék és cukrász lesz.
Pontosan. Mindenki pék lesz, fodrász és jogaoktató.
Fölmész az Instagramra, fölmész a Twitteren, minden ötödik tweet arról szól, hogy megsütött élete első kenyerét, ez már a második, ez már a harmadik, és egyre jobb. Már lassan ezért disznót fogunk tenyészteni, magunk fogjuk levágni, és nem kell tényleg boltba menni. Tehát, hogy így
becsőtől. Viccen kívül nem lenne egy nagy probléma a földgolyónak, hogyha a vírus után egy ilyesmibb életre állnánk rá, hogy mondjuk nem egy évben 8-szor repülnénk fapados repülővel, meg nem a H&M-be vennénk a pólót, meg nem az Amazonról rendelnénk az 1 eurós bizsút. Tehát az ilyen szintű globalizáció, meg az ilyen szintű mindent megtehetek, és mindennek lenyomjuk az árát a porba. Ez egy szinten az, ami miatt most ez a helyzet van.
De várjál, hát, akkor most varjak magamnak pólót, vagy...
Nem, csak hogy...
Akár varhatnál is, mert már tudni fogod, hogy kell.
Egy optimális világban, ami nincs, és soha nem is lesz, de hogy talán egy olyan wake-up call lehetne most ez a szituáció így az össztársadalomnak, így az embereknek, hogy nem jó ez most, egyre rosszabb most, mit csináltunk eddig rosszul, mi az, amit nem kéne csinálni, hogy ez jobb legyen. És például a helyi termelőknek a preferálása, meg például a helyi dolgoknak az előnyben részesítése, az lehet egy dolog, ami egy ilyen szituációt például meg tudna előzni, és amúgy sem lenne hülyeség.
Tehát... Fejembe most így lement ez ilyen Family Guy-osan amúgy, hogy csináljuk magadnak pólót, hogy kéne egy pólót venni. Ne menj el, majd várok neked. Egy hónap múlva. Kész! Ahelyett, hogy lemennél a boltba, leveszed a polcra, kifizeted, és kész a póló.
Hát, nem tudom. Nekem is eszembe jutott egy kép, hogy az emberiség ilyen vihorászva, kezét lobálva rohan, és azt mondja, hogy jaj, de élvezem, hogy emberiség vagyok, és így puff. A hasra esik, és akkor föláll, és azt mondja, jó, akkor valamit rosszul csináltunk, és felvesz egy térdvédőt, és utána ugyanúgy kézlóvába rohan tovább.
Biztos vagy benne, hogy ez úgy lesz, mint ahogy mit tudom, ha nagyon beteg vagy, és hogy úristen, életmódot kell változtatni, akkor életmódot változtatsz. És egy idő után azt veszed észre, hogy már nincsenek meg azok a tünetek, meg nem érzed azt a betegséget, és azt mondod, hogy akkor lazíthatok. Tehát most is ugyanez lesz majd, hogy hú, most visszafogjuk magunkat, most kicsit másképpen viselkedünk, most adaptálódtunk meg minden, és akkor utána, amikor már megint lehet kint mászkálni, akkor megint egyszer csak elszabadul velünk a ló, mert elfelejtettük azt egy idő után, hogy milyen érzés volt bezárva.
Igen, hát de ezért kéne erre az egész dologra így a piacnak, meg a kormányoknak, meg a nagyobb rendszereknek reagálnia pozitívan, hogy érted, hogyha holnaptól ugyanannyiba kerülne a Marika néni tyúkja seggéből a tojás, mint a spáros import, akkor lehet, hogy preferálnád a Marika nénit, jelenleg Marika néni még kétszer annyiért tudja adni a tojást, mert nem egy multicég. Tehát...
Én
nem vagyok közgazdász, nem értek ehhez, de...
Én mondok még egy lehetőséget. Mi fölnőttünk úgy, hogy hogy a nagyszüleink azt mondták, hogy jaj, kisfiam, bezzeg, amikor az én időmben jöttek az oroszok, és megerőszakoltak minket. Mi pedig felnővünk, és majd az unokáinknak azt mondjuk, hogy bezzeg a mi időnkben, amikor a vírus miatt nem lehetett kimenni, akár jó, tata, maradjál most, mikor volt az?
Igen.
Addigra valószínűleg minden héten lesz egy vírus. Úgyhogy...
Mondja ezt a gyerek egyébként gázmaszkba.
Pont erre gondoltam, hogy így le fog húrogni téged.
Kimegyek az utcára, tata.
Igen.
Fölveszem még annyi a gázmaszkot, és kimegyek az utcára.
Skype-on a Marsról.
Hogy most papa magyarázolott a bolygón a régi földön. Most mi itt az új földön, nekünk már nincs ilyen gondunk.
Ez egy felhőatlaszos 20 jelenet. 20 perc múlva válasz. Konkrétan van egy ilyen, azt hiszem a Felhőatlasznak a végén van, hogy az új hazában, ahova elmenekült az emberiségnek, az a megmaradt része a földről, ott így az öreg Tom Hanks így felmutat az égre, hogy az a pici kék pötty az ott a föld, és akkor papa, mesélj még a földről! Szerintem ez
szegény Tom Hanks
lesz.
Pont felhozni koronavírus idején.
Szegény, de most, hogy mivel már jól van, és a felesége is jól van, most már elmerem sütni ezt a poént. Ez nem tudom, miért nem jutott másnak eszébe, vagy nem olvastam, hogy másnak eszébe jutott volna, de szóval, hogy kijött ez a hír, hogy Tom Hanks és felesége Rita Wilson ugye karanténban van Ausztráliában, mert megfertőzöttek koronavírussal, és így ültem ott, és amellett, hogy persze sajnáltam meg mindent, meg aggódtam, de hogy ültem így az internetet, és így gyerekek, Tom Hanks feleségül vett egy nőt, akinek a neve Wilson. Hogy ez csak nekem nagyon vicces.
Róla nevezték el a labdát.
De véletlenül se azért, mert az volt a márkája annak a labdának, nem. Azért volt az a márkája, mert a feleségét úgy hívják.
Igen.
De mindegy. Valószínűleg a karantén beszél belőlem, de nekem ez túl vicces.
Puma nevű fiam, meg egy Adidas nevű lánya.
Volt másfajta Tom Hanks-es vicc is. Mondták azt, hogy a szerencsétlen csávó egy reptéren ragadt, meg túlélt egy szigetet, eltérítették a hajóját, és kényszer leszállt egy repülővel, és most még a vírust is elkapta.
Igen. Tom Hanks egy viszonylag nehezen biztosítható ügyfél. Elég drága őt biztosítani.
De a MeToo-ba nem keveredett bele.
Hát mert Tom Hanks a legcukibb hollywoodi celeb valaha, tehát hogy ő így a nem tudom, a jó fejség zéró páciense Tom Hanks.
És konkrétan az összes botrány elkerült.
Igen.
Tegnap néztük meg amúgy a Csobbanást újra, az... ami tök véletlen.
Nem is vágom azt a filmet.
Az mi?
A Splash. Mikor a Daryl Hannah egy sellő lány, és találkozik a Tom Hanks-el, és teljesen beleszeret, és akkor a Tom Hanks is beleszeret. John Candy a bátyja a filmben, a izé is játszik benne, a Jim papája az amerikai pitéből, ő az őrült tudós, aki el akarja kapni a sellő lányt. Mondom, Daryl Hannah.
Wow.
Nem? Semmi?
Nem, abszolút, 80-as nem is hallottam.
Nincsen meg nektek ezek a klasszikus, romantikus fantasy. Keresetek hát lát, Splash,
akkoriban
óvodás
voltam, Tomi.
Mi lenne, ha átérnénk a filmeket?
Ja, ti néztek filmeket is? Vagy?
Én most egyébként egészen filmet néztem.
Mert hogy ez egy filmes podcast?
Meg hogy mi a fasz csinálnék itthon esténként.
Hát meg már karantén című filmet?
Nem, és a Contagion filmet se fogom újra nézni, akármennyire mindenki ezzel poénkodik.
És a vírus 93-ból, Dustin Hoffman.
A micsoda?
A vírus.
Dustin Hoffman, Rayman. Lassú, igen, de nem kretén.
Koronás, de nem vírus.
Tom Hanks, Forrest Gump. Nixon berosált tőle, és megjelte pingpong versenyt, tehát nem kretén.
Oscar bácsi meg nem gyűjt.
Na, van magyar klasszikus szinkron, akkor ez az komolyan.
Igen.
Én régebbi filmeket néztem most, ilyen 2013-as, 16-os, 1961-es.
Wow.
Mi?
Megnéztem a Breakfast at Tiffany's-t, megnéztük Helgában, mert rajta van egy részt a lekaparós listánkon. Nekem nagyon tetszett. Hát Audrey Hepburn
tök kedves film amúgy.
Aha, meg cuki. De úgy annyira stimmel egyébként a mai világban ugyanez megtörténik, csak mobiltelefonnal együtt, tehát kb.
Igen.
Annyira kortalan egyébként a Breakfast at Tiffany's. Most nem is jut eszembe a magyar címe. Álom luxus kivitelben? Igen.
Azaz. Eszedbe jutott. Csodálatos vagy.
Aha. Egyszer menni fog ez, egyszer tudni fogom a rendezőket is. Meg néztem még olyan filmet, hogy A Monster Calls. Az például eléggé durva volt. Az egy nagyon, nagyon durva kis, hát hogy is mondjam, gyászfeldolgozós mozi. De nagyon tetszett egyébként, ahogy meg van csinálva. Tehát rettenetesen jó, félig animációs, ilyen félig élőszereplős, és hát elég mély nyomot hagyott bennem. Megjegyzem egyébként, ezt ilyen házi feladatnak kaptam pszichológustól, hogy nézzem meg, szóval...
Tényleg neked a pszichológusod ugyanúgy online megoldja a dolgot, és ezt tudjátok folytatni, vagy...
Igen, megoldja, és képzeljétek el csak egy kis reklám neki névtelenül, hogy múltkor, amikor az első ilyen online ülésünk volt, akkor így kérdeztem, hogy hova lett a szakálla, és így mondta, hogy hát ő napközben maszkban dolgozik, mert a karanténkórházban pszichológus. Szóval én... Ha eszembe jutna 8 órakor kimenni például 5 perccel ezelőtt, akkor neki is tapsolnék, hogy ott van az első sorban és dolgozik, és ennek ellenére még időt szakít arra, hogy a pacienseivel online is ülést tartson. De igen, megoldottuk, és talán a nehézsége ennek az, hogyha ugye ketten élnek egy viszonylag egy légtérben lévő lakásban, akkor megoldani azt, hogy a másik ne hallja azt, amikor az egyik az ülésezik éppen a pszichológusával, de hogyha ez meg van oldva, akkor ez hasznos, segít a folytonosságban, mert hogyha valaki éppen egy terápia közepén tart, akkor ez most eléggé keresztbe tudná vágni a dolgokat, és örülök, hogy...
Főleg, hogy nagyon sok tünetet fel is nagyít a helyzet, tehát...
Aha, sok előkerült egyébként a beszélgetés során, hogy maga ezt a karanténhelyzetet, ezt a bezártságot, ezt hogy kezeli, hogy kezeli az ember, és adott tök jó tippeket. Egyetlen egy tippet ezt megosztanék, mert szerintem ez egy nagyon jó dolog volt. Meséltem neki azt, hogy van egy kis rituálé nekem reggel, ahogy fölkelek, elkezdek összekészülni, tornázok, fürdök, pakolászok, és utána kikészítem a laptopot, meg odatolom a széket, az asztalt, asztalhoz, ahol a sarokban ülök napközben, ahol dolgozom, és így mondta, hogy ez tök jó, hogy van egy ilyen kis rituálé, ami meg van egy kis hely, ami nekem ilyen munkahely, tehát hogy ami elválasztja egymástól az otthont a munkahely résztől, és annyit mondott még, hogy érdemes csinálni egy olyat, amit ő zsilipelésnek hív, hogy általában, amikor az emberek munkába mennek, akkor van egy időszak, 10-15 perc, vagy még több is, amit nem otthon töltenek, és nem is a munkában töltenek, hanem egy ilyen átmeneti. Tehát a tömegközlekedésen, vagy autóban, vagy valahogy, hogy találjon ki az ember valamit, ami elválasztja a lakásától. Tehát hogy lehet ez egy mindfulness, és később, amikor így a hét folyamán haladtam előre, így rájöttem, hogy nekem például az olvasás lesz az. Mert régen tömegközlekedéssel, amikor jártam melóba, akkor sokat olvastam, és hogy szeretnék most is olvasni, és valószínűleg az lesz, hogy amikor előkészültem, és így elvégeztem az itthoni dolgokat, és így kell kezdenék dolgozni, előtte egy 15 percet fogok olvasni, ami teljesen kikapcsol az otthonból, és ahonnan a munkába megyek. És utána, amikor végeztem a melóval, akkor is olvasok egy 15 percet, minthogyha hazafelé utaznék. És hogy ezt javaslom egyébként mindenkinek, aki otthoni munkát vagy annak a megoldásával küzd, vagy nehézségei vannak, hogy próbálja ezt ki, hogy átzsilipeli magát a munkából az otthonba, az otthonból a munkába, mert sokat segít, hogy tudjon utána koncentrálni, és tényleg munkahelyként tudjon tekinteni arra a kis sarokra, ahol ül.
Nekem ez is, meg az összes többi hasonló, amit olvasok az interneten, annyira érdekes hallani, hogy ki hogyan küzd, vagy ki hogyan kezeli ezt a helyzetet, ami nekem 3 éve az életem. És hogy annó, amikor elkezdődött ez, akkor nekem pont egy olyan szakaszom volt, hogy igazából nem is volt időm, tehát nem is volt időm gondolkodni ezzel, hogy most én ebbe a szituációba kerültem, hogy most akkor én otthonról dolgozom, mert pont ilyen fejest ugrottam az egészben, meg nem tudom, és hogy így annyira hozzám nőtt, hogy de hogy nagyon érdekes, olvastam, ténylegesen érdekes, hogy ki hogyan küzd ezzel, meg hogy kinek mi a kihívás benne, és ahány ember annyi féle módon fura. Tehát, hogy eleve tökre visszaemlékszem arra, amikor még alkalmazott voltam, és néha egy-egy napot otthonról kellett dolgoznom, és hogy mennyire más volt, és mennyire utáltam, mert nem volt egy hely, ahol kényelmesen ülök. Mert a lakásom nem arra volt, hogy dolgozzak, és nem volt egy konkrét asztal, egy konkrét hely, ahol kényelmesen hát tudtam dolgozni.
Sokaknak ez az egyik legnagyobb gondja egyébként, igen, hogy nincs, egy olyan, nincs, meg a, tehát nincs meg a jó széke, meg a jó asztala, nincs meg a két extra monitora, meg mit tudom én. Nyilván ahhoz, hogy az ember hatékony tudjon lenni a munkahelyén, hogyha az a munkahely az otthona, akkor az otthonában is ki kell alakítani a hatékony munkahely feltételeit. Egy jó széket, egy jó asztalt, jó laptopot, monitorokat, ami kell.
Mi lesz, ha ez 3 vagy 4 hónapig tart, és utána vissza kell menni? Tehát hogy fog az ember visszaállni szerintetek erre az egészre?
Az egy nagyon
ez csak
kérdés.
Lehet, hogy inkább egy hangos költői kérdés, de, de szerintem az a sok hatás, amit most élünk meg, az ugyanúgy akkor is lesz, amikor vége lesz az egésznek, mert akkor meg vissza kell rázódni abba az életbe, ami azelőtt volt.
Hát én nekem az a tippem egyébként, és ez nem is igazából tipp, hanem hogy itt még óriási változások állnak előttünk, tehát hogy itt egyáltalán lesz embereknek hova visszamenni?
Nagyon hát, soknak nem lesz.
Lesz az, aki vissza fog tudni menni, akinek szinte ugyanaz lesz, de annak is meg fognak változni dolgok. Tehát minden cégre hatással lesz. Már ugye a mi nagy multinknál is érezhető az, hogy azért az, hogy most otthonról dolgoznak az emberek, meg most ilyen kommunikáció volt, és hogy ugye az IBM nagyon sok dolgban besegít az amerikai kormánynak, meg az egyéb országokban lévő IBM-ek, tehát a magyar IBM is besegít az itteni kormánynak is, hogy ilyen chatbotot fejleszt, amit embereknek tájékoztatást ad, meg WebEx-et telepítettek iskolákba IBM-es segítséggel, hogy ezek a jelenlegi segítő kiadások, ezek most prioritást kapnak. És hogy ezeket a kiadásokat később ki kell a cégnek majd gazdálkodnia nyilván. És hogy ezeknek hosszú távon lesznek majd hatásaik. De egyébként nagyon örülök neki, hogy egy csomó olyan kezdeményezés van a cégünk részéről, például az, hogy
hát és ez még ugye a legkényelmesebb, leg-white people-ebb probléma.
Á, igen. Azt akartam még csak mondani, hogy például a Summit nevű IBM szuperkomputer most épp izét molekulákat hajtogat, hogy mivel lehet a koronavírus blokkolni. Szóval ez tök menő dolog. Tehát így belegondolva én nagyon büszke vagyok most, hogy egy olyan cégnél dolgozom, akinek megvan a lehetősége, a tehetősége arra, hogy ilyen szintű részt vállaljon ezekben a dolgokban.
Jó, ez tök jó, és hogy ez tényleg a jéghegy csúcsa, tehát...
De büszke lennék, hogyha Dyson alkalmazott lennék, akik most valami újfajta lélegeztetőgépet dolgoztak ki 10 nap alatt, ami sokkal hatékonyabb. Tehát hogy tudjátok, ők azok, akik nagyon híresek a ventilátor technológiájukról. Meg,
viszont és, a piszoárjuk és... szörnyű, mindig szétcsapkodja, amikor belepisilek.
Ehhez azért hozzátenném, hogy itt nincsen annyira pozitív visszhangja ennek a dolognak, mert hogy állítólag vannak cégek, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy lélegeztetőgépeket gyártanak, és mégis a Dysonhoz meg még valami másik nagyobb céghez fordultak, hogy legyártsák ezeket a dolgokat. És állítólag ez azért van, mert hogy hatalmas nagy Tory támogatók voltak, amikor kampány volt, akkor tolták bele a pénzt a Tory pártba, és így viszonozzák igazából ilyen politikai szívesség. Hogy azért mindenek van visszhangos oldala.
Meg minden tud furán kinézni, amikor Elon Musk is éppen az aktuális világ legsúlyosabb problémájára akar megoldást találni a cégeivel, tehát...
Ó, tényleg, ő már akart valamit találni?
Ő is azért lélegeztetőgépet akart csinálni, most nem búvárhajót. Mindig valami aktuális problémára, tehát én tökre értékelem, csak egy kicsit olyan gyerekes a hozzáállása, tehát...
Én nem értem, én azt az ember továbbra is egy lufinak tartom, de szerintem ezt elmondtam már valamelyik adásban, hogy nem hiszem el, hogy az ember nem kamu.
Jó, de
mindig olyan nagyon nagy dolgokat mond. Egyszer kipukkad.
Lukas Luffy, szerintem ő már egy Lukas Luffy, csak még mindig annyira nyomják bele a levegőt, hogy nem ereszt le.
Na neki kéne lélegeztetőgép lassan.
Hát sokaknak fog kelleni. Egy hamar, tehát...
Na jó, hogy elrontottad a kedvet.
Jó, hát kösz. Hát belevittetek, vagy én vittem bele magamat.
Rossz poén volt.
Na de, hogy egy kicsit előre vigyem a beszélgetést, mit szóláltok hozzá, hogyha mesélnék nektek az Előre című új Pixar meséről, aminek az eredeti címe Onward.
Ha spoilermentesen csinálod, akkor
mindenképpen spoilermentesen.
Ha nem, akkor most leveszem a fülest. Minden más hallgató.
igazából, ha láttál már mesét, ezt is láttad. Tehát, hogy igazából nem...
Jó, jó, ezt már túl sokat mondták komolyan. Hát ez nem igaz. Szóval ez egy mese?
Ez is csak egy Pixar rajzfilm?
Igen. De hogy a jobbak közül való, és hogy az újkori Pixarhoz méltó abszolút, tehát nem egy agymanók, de nagyon aranyos, meg nagyon jó a mondani valója, meg nagyon szép, meg nagyon jó technikailag, nagyon jó benne minden. Nem is mondok róla sokat, mindenképpen nézzétek meg, tehát amit a Pixar mostanában csinál, azt mindig látni kell. Ez egy gyakorlatilag egy olyan világot fest le, ami tehát az a világának az alapvetése, hogy régen a varázslat az egy mindennapi dolog volt, és emberek ténylegesen röptettek dolgokat, meg nem tudom, tehát hogy a varázslás az egy valós dolog volt, de mára az embereket ez már nem érdekli eléggé, és hogy a villanykörte feltalálása óta az emberek már csak így iPhone nyomkodnak, és otthon vannak, és már el is felejtette a mai ember, hogy amúgy az ember milyen csodálatos, amikor kinyitja a kis elméjét, meg varázsol, és egy tini testvérpár, egy fiú testvérpárnak a története, akik elindulnak egy ilyen, gyakorlatilag egy road movie, elindulnak egy kalandra, ahol felfedezik, hogy van-e még varázs az emberekben, és hogy minden mellé kapunk egy ilyen nagyon szép családi történetet. Semmi világrengető, de nagyon jó.
De hogy nem emberekről szól ez a sztori, nem? Nem emberekről szól.
Hát... Figyelj, most ezek ilyen elfek, vagy nem tudom, de valójában emberek, teljesen mindegy. Tehát ilyen varázsos lénynek néznek ki, tehát ilyen pixárosan, ilyen ablakszemű, elffülű gyerekek, de hát amúgy azért
ad egy hangulatot egy történetnek, hogyha nem emberek, hanem varázslények játszanak benne.
Van egy ilyen fantasy vonulat benne, hogy ilyen maga a világ nem teljesen emberi, de amúgy meg ahogyan le van rajzolva, meg ahogy érted, ugyanúgy házban laknak, autóval járnak, autópálya van, iPhone van, tehát hogy egy emberi világ, csak ilyen picit mesésen előadva, szóval gyakorlatilag mindegy. De egy borzasztó cuki mese, úgyhogy nézzétek meg. Hát nem mondom, hogy adjatok érte pénzt és menjetek moziba, mert hát ugye hogyan, de hát ja.
Hát akkor hogy nézzék meg?
Hát
megmondom, hogy nézzék meg az előrét, előre hozza a Disney Plus, viszonylag hamar meg fog jelenni a streaming szolgáltatón, és hogyha valaki meg tudja oldani, hogy mondjuk brit Disney Plus-szal legyen, akkor ott megnézheti majd. A mozipremiereket most nem akartam reklámozni, de megjegyzem azért, kihívást jelentett az, hogy egy mozis weboldalt olyanná csinálni, hogy releváns maradjon egy időben, amikor az összes mozi zárva van, és az összes premier el van halasztva. Az, mondjuk úgy, hogy ez azért kihívás.
És hogy adaptálódtál ehhez a sziszifuszi helyzethez?
Hát ha már így rákérdeztél. Kedves Tamás. Netflix originál megjelenések eddig is voltak az oldalon, most viszont megoldottam azt is, hogy az HBO Go által behozott nem originál tartalmak, hanem amiket ők kiraknak, tehát ilyen régebbi tavalyi megjelenések, vagy a 2000-es évek után megjelent filmek, tehát az összeset nem rakom ki, ami megjelenik náluk, de ami úgy viszonylag releváns az elmúlt egy-két évtizedből származik, azt igen, tehát azok is megláthatók, és vagy hát listázva vannak azzal a megjelenési időponttal, amikor felkerülnek a streaming szolgáltatóra, és van link az oldalukra, tehát
a mai podcastet a mozipremierek.hu támogatta.
Mint mindig.
Amiért
a végtelen bevételből, ami az oldalnak van.
Amiért felhoztam hogy azt akartam javasolni a hallgatóknak, hogy aki szeretné tudni, hogy lehet megnézni az előre című filmet, csak írjon a mozipremierek.hu Facebook oldalán, hogy honnan lehet letölteni.
Igen, igen, köszi szépen, igen, ezt mindenki legyen szíves megkérdezni, és majd jól el fogom neki mondani, hogy ne lopjál filmet.
És szinkronnal is van?
Egyébként Magyarországon majdnem minden film szinkronnal jön ki. Tehát
nem változott kevésen, semmit ez a hely.
Ebből a szempontból nem változott semmi, elmentél.
Ez egy bűnös város.
Abba maradt ez a kezdeményezés, mióta a feliratos filmek élharcosa elhagyta az országot.
Feladtam, inkább elmenekültem.
Egyébként láttam még egy filmet, ami nem egy új film, egy tavalyi film, és a Tomi ajánlotta annó nagyon. Akkor még nem volt elérhető Magyarországon, meg nem is tudom, hogy ez végül bekerült-e a mozikba Magyarországon, ezt nyilván ezt Tony fogja megmondani szerintem. A Booksmart című filmről van szó, ami ugye Olivia Wilde első rendezése.
Bekerült. Megtudom neked, hogy bekerült.
És hány óráig játszották?
De várj, mi volt a magyar címe?
Éretlenségi.
Éretlenségi volt a magyar címe.
Miért?
Nagyon sok szempontból lepett meg az a film, mert én nem tudtam róla egyáltalán semmit, tehát nem is tudtam, milyen témája van, vagy hogy ez így egy milyen film. Én teljesen azt hittem Olivia Wilde-ból, mint női első rendezőből kiindulva, hogy ez valami dráma lesz, vagy valami, nem tudom, egy teljesen másik filmre számítottam. Ez egy teljesen mondhatni klasszikus, hülye tini vígjáték, de hogy annak viszont nagyon egyedi. Úgyhogy én nagyon jókat nevettem rajta, tehát a főszereplő csaj páros az nagyon jó kémiájuk volt, meg nagyon, nagyon jó dolgokat írtak nekik.
Hát és a Carrie Fisher lánya.
Jézusom, tényleg az ő. Basszus, ez most is így le. Júj.
Egy jós csaj.
Tényleg. Ja igen, nem is mondanék semmit, igazából egy ilyen amerikai pite feelingű...
Tehát ezzel a felütést elmondhatnád, hogy miről szól a film.
Ja igen, tehát van két stréber lány, akik legjobb barátnők, és holnap fognak érettségizni, és mennek tovább a legmenőbb egyetemekre, hiszen nagyon komolyan vették a tanulást, és akkor valahogy random elhatározzák, hogy na még azért az középiskola utolsó napján próbáljuk ki, hogy mit csinálnak ezek a bizonyos többi emberek, hogy így buliznak. És egyszer az életünkben engedjük meg magunknak, hogy elmegyünk bulizni, és hát nyilván így egy iszonyat epik kaland lesz belőle, meg ilyen nagyon durva dolgok történnek velük. De amúgy egy ponton túl, tehát azért éreztem az első rendezésnek a kis buktatóit, vagy nem is tudom, tehát hogy nagyon aranyos volt, meg nagyon pörgött, meg nagyon fiatalos volt az egész film, de hogy néha már túlságosan, tehát annyira folyamatosan tele volt párbeszéddel a film, hogy mondjuk ilyen 40 perc után úgy voltam vele, hogy nem nézhetnénk most 30 másodpercig valamit, ami nem beszél. Tehát, hogy annyira túl volt írva, és annyira nagyon jó akart lenni, meg annyira vicces akart lenni, hogy nem kapott levegőt a forgatókönyv nekem. De annyi baj legyen, tehát ezek megbocsátható hibák szerintem.
Boris Erroll is van, ugye most egy elmélet kiderült, Boris Johnson koronavírusos, hogy állítólag nem is az, csak inkább azt mondták, mert így jobban el lehet adni a sztorit, nem tudom.
Hát,
ezek összeesküvés elméletek ezek?
Nem tudom, én a Iker testvérén a Trump bácsim vagyok kiakadva egyébként, tehát hogy...
Ez egy, konkrétan egy idióta.
Ma arra ébredtünk, hogy ugye Amerikában az igazolt megbetegedések száma az meghaladta a kínai számot. Erre mi a Trumpnak a reakciója? Ünnepeljük a győzelmünket, mert milyen jól tudunk tesztelni.
Konkrétan ott arra készülnek, hogy április 12-én húsvétkor kinyitják az üzleteket, meg újra... minden újraindul az élet.
Csávó azt mondta, hogy addigra ezt az egészet megoldjuk, tehát addigra minden visszaáll a normálisba. Húsvétre rendben lesz.
Küldik Mexikóból a utcatakarító autókat. Gondolom. Összegyűjtik pinyátába. Lehet majd ütögetni.
Teljesen, és volt egy nagyon jó kis videó fönn a neten, és ez a nyomorék, ez megosztotta ezt, vagy retweetelte ezt a videót, amikor mondott valami nagyon gáz szópoént egy sajtótájékoztató alatt, és közben az egészségügyi tanácsadója, ez a Fauci nevű doktor, az ott a háttérben áll, és nyom egy konkrét facepalmot, hogy miközben előtte azt mondta az ember, hogy ne nyúj az arcodhoz, de annyira szánalmas, amit mond a Trump, hogy nem bírja, és így egy ilyen nagyon finom kis homlok érintéssel így, atya úristen, és ez az ember ezt a videót retweeteli. What? Tehát úgy szólt a cikk, ami erről a tweetről szólt, hogy Mai nap ismét megpróbáljuk értelmezni Donald Trump Twitter feedjét. Hihetetlen. Elképesztő. Donald. Szóval Donald borzasztó. Tehát ennél már Boris Johnson azért hatványozottan hitelesebb. Ő legalább valamit. Tényleg csinál valamit.
És mondod, a Deep State Department.
Ja, Deep State Department, ja.
Arra fogta a fejét. Hát konkrétan arra. Ez egy idióta. Nagyon sokan drukkolnak amúgy, hogy elkapja a koronavírust. De egyébként nem hiszem el, hogy nem koronavírusos, mert a környezetében mindenki az.
De kezet fogott egy izével egy brazil politikussal, aki konkrétan teszteltek pozitívan. Tehát
szerintem hát meg valami külügyi tanácsadó, vagy nem tudom mi, a Mike Pence-szel kapcsolatban álló, vagy a Mike Pence-nek a helyettese, az is koronavírusos. Tehát, hogy konkrétan mindenki a környezetében már az. Csak ő nem.
Nem tudom. Én még mindig azon gondolkozom, hogy ez lehet, hogy valami, tehát álmodom ezt az egészet, a megválasztás óta, meg az egész Brexitet is csak álmodtam, ja, ezzel a koronavírus az álomnak a csúcspontja, és akkor egyszerűen fölébredek, és nem volt se koronavírus, se Trump, se Brexit, semmi.
Mész ki az éve fürdőbe, és ott zuhanyozik a Bobby, és nézd be. Mi a baj, cicus? Rosszat álmodtál?
Jaj,
na gyere, búj be mellé!
Az egy ébredés lenne, az.
Vagy, hogyha az Inception elméleten haladunk tovább, akkor simán lehetséges, hogy ha elkapod a koronavírust, az igazából a felsőbb álomszinten a trigger, hogy most már keljél föl. Lehet, hogy az a kijárat.
Ja. Várjál, amúgy reggel akaratlanul inceptáltam magamat. Valami, nem tudom, Facebookon valami csetet olvastam, és át kellett lépnem, és hogyha véletlenül belépek a Facebookba hetente egyszer, akkor meg szoktam nézni, hogy jelölte valaki ismerősnek, kinek van szülinapja, ilyesmi, és láttam egy új bejelölést, és megnéztem, hogy az illető valahogy a volt osztálytársaimon keresztül ismer engem, és így néztem, hogy látom a közös ismerőseink, azok az osztálytársaim, és pörgettem ott a osztálytársaimnak a jelenlegi profilképeit, hogy igen. És néhány órával később, amikor így kezdtem volna el dolgozni, és ültem, kezdtem azon gondolkozni, de hogy is volt az az álom, amit most az osztálytársaimra álmodtam az éjszaka, és így rájöttem, hogy semmit nem álmodtam az osztálytársaimról, csak reggel azzal keltem, hogy a képeiket nézegettem. És így azt hittem, hogy álmodtam valamit velük, csak nem emlékszem az álomra. És ez tök érdekes, ilyet még, ilyen élményem még nem volt, hogy azt hittem, hogy volt egy álmom, de nem volt.
Egyébként a finneknek a megküzdési stratégiái tetszik eddig a legjobban, ezt most olvastam, hogy minden pénteken este 6-kor a Darude Sunstormot játsszák a teraszokról. És bebasznak.
Hát ez
semmi. Ez miben más, mint ez egyébként a hétköznapjaik?
A kérdés jogos.
Úristen, de messzinek tűnik, amikor néhány hónappal ezelőtt mondták, hogy valami hajót nem hagytak kikötni, mert hogy koronavírusosok vannak rajta. Amúgy képzeljétek, nem tudom, tudjátok-e, hogy a karantén kifejezés az miből származik, hogy honnan jön.
Tudom.
A 40 nap kifejezésből származik, olasz. Mert annak idején az olaszok, azt hiszem Milánót 40 napra zárták be, 40 napig nem köthettek ki ott hajók, és így menekültek meg azt hiszem valamelyik járványtól ott a középkorban. Na most a sors fintora, hogy most Milánó az epicentruma az olasz megbetegedéseknek. Szóval...
De várjál, hogy lesz ebből karantén?
Hát az mert a karantén, nem tudom, nem tudok olaszul, csak a 40 az a 40 szó olaszul, az a tudom én, valahogy így karantén giorno, vagy valami ilyesmi.
Mint a quattro, nem? Vagy quarantén, nem tudom, gondolom ilyen.
Quattro pizza, Luigi.
Igen.
Jó. Ez egy nem volt olyan jó sztori, hogy nem néztem utána konkrétan az olasz szónak, de,
de ez egy rögtön
az amiben hallottam, abban is csak annyit mondtak, hogy az olasz 40 nap kifejezésből származik. És a történetnek a lényege ugye 40 nap volt.
Most már spanyolok is rosszabbul állnak, mint az olaszok.
Hát, spanyoloknál nem tudom, mi lesz, tehát én a görögöket is féltettem, de aztán ott olyan annyira hírek nincsenek. Meg például a németekről nem hallok semmi hírt. Állítólag ők tesztelnek, mint az állat, mindenkit is.
Tudjátok, mit tett eszembe? Izland. Tehát konkrétan, oda beszabadul, ott már gondolom első nap bezárták az egész szigetet, és nem engednek senkit oda.
De ott is vannak
oda.
Megbetegedések, meg halálesetek.
Na az nagyon kemény, mert ha az ott elterjed, akkor kihal az egész nép.
Apropó
az egész
Izland,
ország.
Van egy nagyon jó izlandi ilyen nyomozós sorozat most a Netflixen, Valhalla Murders címmel. Javaslom nézni, mert elég
eltévedt
jó.
Svédekről szól, vagy?
Mondok egy pár szót róla, mert tényleg érdekes, hogy találnak három holttestet egy-két nap leforgása alatt, akik meg vannak szurkálva, és így a szemük ki van vágva. És hát Izlandon 360 ezer ember ér körülbelül, tehát hogyha ott három embert azonos módon megölnek, akkor gyakorlatilag egy közepes méretű amerikai kisvárosban sorozatgyilkos van jellegű érzés fogja el őket, és az emberek fele nem mer kimenni a lakásból. Meg
semmi satöbbi. Probléma. Egy hónap alatt kihallgatják az összes.
Hát egyébként halad a sztori, a felénél tartunk a sorozatnak, és barom izgalmas, tehát mindegyik részt ilyen eléggé jó kis cliffhangerrel zárják, és de ugye darálható a Netflixnek köszönhetően. Jó
te voltál,
sorozat.
Nem, te voltál, nem, te voltál, nem, te voltál, lehet.
Vagy amikor a Family Guy-ba Harrison Ford, oda megy random emberek az utcán, megrázza őket, adják vissza a családomat.
De hallgassatok rájuk, jó sorozat, nézzétek.
Melyik? Jó, szemét vagyok.
Nem
bocs.
Hallottad? De... Valhalla krónikák.
Hú, basszus, múltkor valahol kapcsolgattam a tévét, és pont egy valamilyen, nem tudom, hanyadik halálos iramban résznek egy jelenete ment valahol, és beszélgetett a Szikla, meg Vin Diesel, és így néztem, és így ez hogy lehet még ennél is klisésebb?
És nem
így,
hallod.
És így mondta Vin Diesel, hogy de tudod, hogy megölte a család, meg akarta ölni a családomat. Nem bocsájthatok meg neki.
Azt imádom, hogy pont ezt a két embert ha ezt a két embert egymás mellé teszed, akkor ez az van, hogy ott van a Vin Diesel, aki kigyúrtnak képzeli magát, és ott van a Rock, aki ki van gyúrva. És imádom ez a
tegnap nagyon jót toltam, ezért nyomtam 8 szériát.
Te? És akkor ilyen nagy hájas karjon a Vin Dieselnek.
Ja, és akkor az oldalról belép egy szamáról lovagolva Arnold Schwarzenegger, és azt mondja, hogy gyerekek, hagyjátok már. Hát a csávónak olyan videói vannak.
Svárcinak?
Jaj, hát amikor a mini lóval reggelizik egy asztalnál. Hát
rettenetesen
vicces. Azt háromszor néztük meg egymás után.
De imádlak téged is imádlak, és így ölelgeti a kis lovakat. Jaj, de cukik vagytok. Maradjatok otthon, mossatok kezet. És mindeközben mondja, hogy maradjatok otthon, és mossatok kezet.
Valami kis cukiság bombont így ide hajítsak közétek. Nem tudom, egy... Valamelyik nap ilyen teljesen kómába voltunk, épp egyikünknek se volt semmi dolga, és ugye hát így karantén, meg és bemegyek a hálószobába, a Cili így fekszik az ágyon, néz a laptopon valami filmet a Netflixen, néztem, hogy mi az, és kiderült, hogy a Dog's Purpose című Netflix film, és egy ilyen nagyon kedves C-kategóriás film, arról szól, hogy egy kutya, gyakorlatilag egy lélekvándorló kutyáról szól, aki így mindig újjászületik egy másik gazdánál másik kutyaként, és akkor így keresi a célját, hogy hogyan lehetne hasznára az embereknek, és ilyen, tudod, ilyen 5-10 percig ilyen gyanakodva néztem, hogy úristen, mennyire rosszak a színészek, úristen, mennyire rosszul van ez felvéve, úristen, hogy van vágva ez a film, és aztán ilyen 10-15 perc után csak így úristen, de aranyos, meg akarok halni. És ez így is maradt a végéig.
Ennek van jó minőségű változata, egy kutya négy élete, ami egy könyvből készült.
Azt nem tudtam.
Kutya négy élete az konkrétan arról szól, hogy egy kutya a, nem tudom, ez egy gazdájának a leszármazottjához visszatalál négy életen keresztül.
Ez a film valahogy is ugyanerről szól.
És annak van egy folytatása is. Hát akkor nyilván, tehát a kutyákról szóló filmet azt el lehet adni, mert a kutyák cukik. És
ez így van.
Nem akartok egyébként Apple cuccokról beszélgetni?
Miért vannak még?
Vannak. Most bejelentettek eléggé csecse iPad-et, ami most már minden, ami nem akart lenni az iPad, de végre jó.
Ja, végre az se stabil.
De egy dologra a legjobb, Steve Jobs megforgatására a sírjában.
Szerintem ő nem a sírjában forog, rátették valami tengelyre, és ő hajtja azért a generátort a kampuszon.
Szerintem raktak a fülébe izét, fülest, aztán már nem hall semmit, meg nem lát semmit, úgyhogy gyorsan addig kidobnak mindent a részvényesek.
Futi, meglepődtétek, amúgy... ha egyszer valaki ilyen ember így visszatérne?
Digitálisan?
Lementették
az agyát, akkor?
Valahogy így egyszer, csak így azt mondanák, hogy hát eljutott a tudomány oda, hogy tessék, itt van Steve Jobs, újra él. Tehát így azt mondanátok, hogy nem, ilyen nincs, ez nem fér bele a valóságomba, vagy...
És így megjelenne John Hammond, nem spóroltam semmit.
És ilyen 25 féle hosszú nyakú Steve Jobs így megy így a fűbe.
De ez most hogy? Hát Steve Jobs vérét egy borostyánból kiszedtük. Negye megkövesedett iPodból. Rajta volt az DNS-e, új lenyomata.
Belefecskendeztük egy békába.
Úristen, gondolom, hogy az Indexen ez lenne a vezető hír, a koronavírust is felülírva, hogy Steve Jobs visszatért, és mostantól egy béka. És ezt el akarnak hitetni az emberiséggel, de hogy nem tudna beszélni, vagy ilyesmi, hanem csak egy ilyen közösséges varangyot, így letesznek egy ilyen minimál fehér Apple állványra, és így bak, és így feliratoznák.
Csak annyit csinál, hogy
ne, de belemagyaráznának valamit, hogy valamit azért csinál úgy, mert ő Jobs.
Jaj,
annyit csinál, hogy hát mi történt? Hát belefecskendeztük egy békába, és egész nap LSD-zik.
Egy ilyen garbós béka, egy garbóban lenne.
Farmerban és garbóban. Ilyen
one more thing.
Jó, egyszer majd gondolkodjunk el, hogy jutottunk el a garbós farmeres Steve Jobs békához.
Segítek, karantén. Igen. Négy fal.
Látjátok, vigyázzatok Apple magatokra a karantén alatt, mert ilyen hatással van az agyatokra.
Na, de amúgy, ha már a rossz filmeknél járunk, sajnos meg kell említenem egy magyar filmet. Tudjátok, én vagyok az ember, aki magyar filmeket néz magától.
Jó, én is megnéztem a remélem legközelebb sikerül meghalnod című filmet.
Az nem volt annyira
aztán
rossz.
A FOMO.
Azt egészen hát szerettem.
Én tökre rosszul éreztem magam, mert újra középiskolás voltam, és nagyon szar volt.
Hát én ugyanezt éreztem, tehát én is az a gyerek voltam, aki nagyon utált gyerek lenni, főleg középiskolás gyerek, főleg 105 kilósan és informatikai érdeklődéssel.
De azt vágott volna, hogy akkor jó egy film, amikor ezt érzem.
Amúgy igen.
Jó, én
a főgonosz is akkor jó színész, ha utálod.
Egészen 3,5 csillagot és szívecske nélkül vittem föl a naplomba, a Letterboxdon. Értékelem a filmet egyébként, csak ettől még, hogy mondjam, tehát nehéz volt. Melyik volt a te filmed, Csabi? Te melyik, milyen magyar filmet néztél?
Hát én az Egy másik életben című 80 perces TV-filmet néztem meg, ami most nemrég jött ki. Ez Tasnádi István rendezése, aki egyébként a Terápiában és az Arany életben is író volt. Ezt ő rendezte, ezt a filmet, és olyan színészek játszanak benne, mint Lengyel Tamás, Mucsi Zoltán, illetve a főszereplő Molnár Áron. És aki még játszik benne, az Anger Zsolt. És ezek a nevek, meg az, hogy tényleg a rendező, az terápiaíró volt, nekem így tökre eladták, és azt láttam, hogy egy ismerősömnek a Plex szerverén volt fönt ez a film, szóval nem tévében láttam, amikor ment.
Szóval nem loptam.
Hát nem én loptam.
ez jó.
Igen,
ez egy kifli, de nem én loptam.
Igen. Úgy örülnék, hogyha az Anger Zsoltnak lenne egy filmgyártó cége, és úgy hívnak, hogy Anger Management.
De hogy van egyébként egy ilyen cége.
Ne,
konkrétan komolyan. Színészképző akadémiája van Anger Management néven. Ezt nem tudtad? Azt hittem,
Imádom.
Ja.
Beiratkozom.
Hapsi egyébként nagyon jó főz volt a konyhafőnök műsorban. Ja. Majdnem nyert.
Hát megvan valami klubja Horvátországban, vagy valami ilyesmi étterme?
Uh-huh. Na, de hadd meséljek az Egy másik életben című magyar filmről. Annyira szeretnék jót mondani róla, de annyira rossz volt. Úristen.
Úgy érted, egy másik életben talán jó is lehet?
Hát igen, nem. De,
azért... Csabi, a színészek jól eljátszották a szarszerepüket, vagy a szarul játszották el a szarszerepüket?
Pontosan ez benne számomra az érthetetlen, hogy nagyon jó színpadi színészek játszanak ebben a filmben nagyon rosszul megírt karaktereket, nagyon rosszul. Tehát, hogy ez hogy lehetséges? Tehát az egész filmben nincsen összefüggő egy perc, ami ne lenne borzasztó. Viszont az alapötlet, hát, tehát az ígéret, hogy ez miről fog szólni, az amúgy egy tök okos dolog is lehetne, csak aztán nagyon buta lesz a végére. Az a felütése a filmnek, hogy van egy cég, aki lélekvándorlással foglalkozik. Tehát ez kvázi egy sci-fi. Mindegy, egy nagyon gazdag, módos cég, akik azzal foglalkoznak, hogy haldokló gazdag embereknek kvázi rögzítik a vég akaratát, hogy majd az új testükben folytatni kívánják az életüket. És akkor mit tudom én, meghal egy öreg gazdag csávó, valahogyan, valamilyen módszerre kikutatják, hogy melyik testben él tovább a lelke, és akkor az megörökli a vagyont, meg a házat, meg a nem tudom mit. És a főszereplőnk egy egyszerű munkás ember, egy liftszerelő, őt is így megtalálják, és akkor ilyen nagyon szientológiára hajazó, nagyon fura szekta-szerű ilyen laborokban kérdezgetik, meg tesztelik, meg nem tudom, és a végére a több száz embert leszűrik, azt hiszem hétre, akiket beköltöztetnek egy házba. És ott abba a házba, ahol meghalt a faszitát, hogy amit majd megörökölsz, ha te vagy az. És akkor ott is mindenféle tesztek vannak, meg közben ilyen hipnózis, meg nem tudom, de hogy, és ez egy nagyon érdekes ötlet, és hogy én nagyon akartam szeretni, hogy ez majd jó lesz, de hogy olyan jelenetek, meg olyan, oké, nem volt rá pénzük, az látszik, tehát ahogy fel van véve, ahogy be vannak világítva a terek, amilyen kellékek, amilyen terek vannak, egyszerűen borzasztóan olcsó, tehát hogy tényleg ilyen vizsgafilm feeling se, de hogy ezek a jó színészek annyira természetellenesen beszélnek, tehát ezek az ilyen barátok közti szintű dialógok vannak végig benne, és hogy Anger Zsolt is ilyen modoros benne, ilyen borzasztó, mint egy Kalambó epizódban a főgonosz, tudjátok, ez az ilyen pöffeszkedek a székemben, és így na hát, mit csinálunk ezen a késői órán, ho-ho-ho-ho, tudod, ilyen borzalmasan mesterkélt minden szereplő benne. A Lengyel Tamás meg egy ilyen... Ezt
általában akkor csinálják, amikor nincs megírva rendesen a...
De hogy épp ez az, hogy...
...forgatókönyv, bár itt, hogy nincs mi az, párbeszéd, nincs szöveg.
Igen, de hogy ebben meg a legbasicabb, amit, tehát gyakorlatilag, mintha nem tudna írni, aki írta, ami azért vicces, mert hogy tényleg, tehát Tasnádi Istvánról tudjuk, hogy tud írni, tehát, hogy ő nagyon-nagyon sok jó dolgot írt. De hogy ez hogy sikerült ilyenre, az...
Lehet, hogy hosszú volt neki a játékidő esetleg.
Nem tudom. Na mindegy,
szóval... Miért az első negyed óra az még jó?
Nem.
Vagy már az is
az első
az
negyed is óra még szó, mert ott még...
Na, hát akkor lehet a Tominak igaza van.
Nem, tehát jól indul be, tehát hogy egészen onnantól rettenetes, amikor így a főszereplő megérkezik ebbe a szektába, és ott jönnek ilyen köpenyes orvosok, meg ilyen nagyon mesterkélt, nagyon sehogy nem megírt karakterek, és onnantól így ordít róla, hogy ezt így nem gondolták komolyan, tehát ez így nincs kész. És sajnálom, mert amúgy az ötlet jó, tehát ez a lélekvándorlás sztori csomó morális, meg mindenféle hit kérdést, meg nagyon sok érdekes dolgot kinyit, de nem csinál ezekkel ez a film sajnos semmit. Úgyhogy nyugodtan kihagyható, sajnos.
Majd, ha egyszer elmúlik a vírushelyzet, akkor meg fog jelenni a Boszorkányház című film is. Annak elég, ha csak elolvasod a leírását.
Jó, várjál. Boszorkányház. Na, szóval. Egy dokumentumfilmes igazi kincsre bukkan. Öt boszorkány él egy rózsadombi villában. A velük forgató stáb bepillantást nyer a titokban működő kommuna mindennapjaiba, ahol meglepő és vicces helyzetekben ütközik a modern fővárosi élet az évszázados hagyományokkal. De a filmesek eközben felfedeznek valami még értékesebbet, a halandóság értékét a halhatatlanok világában. nem nyert.
Ez a What We Do in the Shadows magyar változata?
Vagy? Igen, csak így a képek alapján rosszul.
Hát, ha nálam nézed, akkor olyan leírás van, hogy, és mondom, a nevekre figyelj, Magambál, 700 éves boszorkány, és elege van az öröklétből. Életének lezárásához veszélyes beavatkozásra lenne szükség, amire a regionális boszorkánytanács megtagadja az engedélyt. Magambál családja a budapesti Fillér utcában élő boszorkány kommuna tagjai közös akcióba kezdenek. A 448 éves természetvédő Tenke, a 320 éves férfi boszorkány aktivista Rázsoly, a nymphomániája miatt elátkozott Luca és a zöldfülű boszorkánytanonc Nina a szabályokat megkerülve őrült és illegális varázslatokat vetnek be, hogy megpróbálják megszabadítani öreganyjukat az örök élet átkától. Na,
Jézus
jobb?
Úristen!
Jobban tetszik?
Nem igazán.
Adok neked jó filmes élményt, ami aktuális. 2020-as film, Elveszett lányok címmel fut magyar címmel a Netflixen, Lost Girls az angol címe. Arról szól, hogy eltűnik egy prostituált lány, meg még néhány másik is, egy Mississippi-nek ott a, nem is tudom, Oak Beach környéki ilyen zárt, hát nem villanegyednek mondanám, csak ott ilyen magánházak vannak, magánterületek, úgyhogy magukat házak közé nem lehet behajtani, csak hogyha ott laksz, meg engedélyed van, és ezen a területen eltűnik néhány lány, és akkor ennek az eltűnt lánynak az anyukája kezdi ott föltúrni az iszapot, hogy akkor most mi a franc van, és elkezdett nyomozni, meg minden, miközben a másik két lányát neveli otthon, és hát ennek a nyomozásnak, hogy az ő hogy is mondjam, így bújtogatásának hatására végül is kiderül-e a dolog, erről szól a film. Mivel igaz történeten alapul, így igazából nem akarnék spoilermentesen beszélni róla, tehát nem derül ki, hogy tehát csak nagyon hosszú idő után derül ki, hogy igen, tényleg meghalt azon az elzárt területen a lány, megtalálják a holttestét, de végül a mai napig nem derül ki, hogy ki az a sorozatgyilkos, aki ezeket a prostituáltakat megölte, és a mai napig lezáratlan az ügy. És van egy olyan nagyon kellemetlen mellékszála ennek a dolognak, amit igazából Wikipédián néztünk utána, hogy a főszereplő anyuka nem a színésznő, hanem akit eljátszottak, aki a film szerint az anyuka, neki ugye a két lánya, akit nevel, azok az egyik az ilyen, ez egyik skizofrén, és egy ilyen paranoid epizódja során halálosan megsebesíti az anyját, vagyis megsebesítette, tehát ez már a igaz történet szerint ez történt ezzel a főszereplőnővel, és a Wikipédia szerint 200 készszúrással ölte meg a lány az anyját.
Az nagyon sok darab készszúrás.
Az nagyon-nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok.
És pont 200-al több, mint amennyi kellemes.
Igen, Erla nőről,
is sok.
Erla nőről, meg a többi prostituáltnak a néhány, azt hiszem, 6 prostituáltnak a rokonairól szól a film, ahogy összegyűlnek egy ilyen virrasztásra, mert ugye néhányuknak megtalálják a holttestét már az elején. És hát, hogy próbálják ebben a tényleg ilyen érinthetetlen embereknek a környezetében földeríteni, hogy mégis hogy történhetett meg ez a dolog, és hogy tényleg a mai napig nincs földerítve, és nem tudják, hogy ki volt az a sorozatgyilkos, aki ott ölte a lányokat. Egy egészen jó kis film egyébként. Tehát Netflixen igazán nézhető ilyen TV movie. Amellett, hogy tehát azzal együtt, hogy mivel egy igaz történeten alapul, így egy kicsit az ember mindig végig gondolja, amikor ugye a végén elmondják, hogy mi történt a szereplőkkel, hogy ó, basszus, hát ez nem csak fikció, tehát a valóságban is létezik ilyen.
Fú, ez az Angelina Jolie-s gyerekrablós filmnél volt nekem egy ilyen nagyon nagy sokk, amikor nem tudtam, miközben néztem, hogy true story, és kiderült a Changeling, azt hiszem az volt a címe. Amikor ilyen nagyon sok gyerek tűnik el, és lehet. Most így hirtelen nem tudom, de az Angelina Jolie volt benne a főszereplő, ha jól emlékszem.
Igen, Clint Eastwood 2008-as.
Aha, és az ilyen nagyon megrázó volt, hogy végén kiírták, hogy ja, ez amúgy pont így volt. És
Én most másik ilyen igaz történettel is kapcsolatba kerültem nem olyan rég. Egy olyan sztorit néztünk. Megnéztük először is az Éles tárgyak könyvből készült HBO sorozatot, amit egyébként mindenkinek ajánlok. És abban van egy pszichológiai kór isme, egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy Münchhausen by proxy, és ezzel kapcsolatban néztünk meg egy igaz történetet, ami egy anyukáról meg a lányáról szól, ahol az anyuka ennek a pszichológiai betegségnek a hatására betegségeket okoz a gyerekének azért, hogy a gyereke olyan állapotban maradjon, hogy ő gondozásra szoruljon. Ezt hívják Münchhausen by proxy-nak, hogy gyakorlatilag a gyermekbántalmazásnak egy formája, hogy olyan állapotban tartja a gyereket, hogy mindenáron gondozásra szoruljon. De nem csak gyerekkel fordul elő, de általában anyukák követik el a gyerekük ellen.
Melyik sorozat volt?
Ez az Éles tárgyakban.
Az, igen.
Igen, tehát abban is ez jelenik meg. Most többet nem mondanék, mert azt nem spoilerezném el feltétlenül. Ez konkrétan egy anyukáról meg a lányáról szól az igaz történet, akit a lányt úgy hívják, hogy Gypsy Rose Blanchard, és a lány nem sokára fog majd szabadulni a börtönből, mert az történt, hogy egy idő után elege lett ebből a dologból, és azért, hogy kimeneküljön ebből, hát a netes pasiával megölték az anyját. És hát, hogy az a netes pasi is egyébként egy ilyen szerencsétlen, ilyen introvertált pszichopata, és itt az introvertáltat azt egy tulajdonságként mondom, nem mint a pszichopaták jellemzőjét, tehát egy szegény gyerek egy ilyen furcsa, szerencsétlen geek, aki a neten ismerkedik össze ezzel a Gypsy Rose nevű lányjal, és két év ilyen netes kapcsolat után végül megkéri a srácnak a gonosz ényjét, akit Viktornak hívnak, hogy ölje meg az anyját. És utána elrendezik ezt a dolgot, és utána elszöknek, és végül úgy derül ki a dolog, hogy napokig nem hallanak semmit az egész sztoriról, és utána a lány kiírja az anyjával közös Facebook oldalára azt, hogy felszabdaltam ezt a kurvát. És ez a mai napig kint van a Facebookon, ez a poszt. Megkerestük. És ezt kezdték el a rendőrök lenyomozni, hogy mi lehetett, és tehát megtalálták, ahova szökött a lány ezzel a sráccal, a srácnak a szüleihez egyébként. Tehát és utána csak azért nem kapott életfogytiglant vagy halálbüntetést ez a csaj, mert bebizonyosodott, hogy ő az anyjának a Münchhausen by proxy általi áldozata volt, és ezért igazából valamilyen formában önvédelem volt az, hogy menekülni akart ebből a bántalmazó helyzetből, és nem sokára fog szabadulni majd a börtönből. Nagyon brutál dolgok vannak.
Akkor ez volt az Act, és van még az Éles tárgyak, ami szintén hasonló témájú sorozat volt.
Igen, ez a The Act.
Értetlenkedek,
magyarul, de... Magyarul a tett a ennek a sorozatnak a címe. Van róla egyébként egy HBO-s dokumentumfilm, ami konkrétan feldolgozza ezt, de a sorozat is nagyon jó, mert abban meg nem fog eszembe jutni a színésznő neve, annyira nem vagyok jó, de nagyon jó színészek játszanak benne.
Patricia Arquette,
igen, ő játsza az anyukát, a Didi Blanchardot, aki a bántalmazó anyuka. Nagyon, nagyon fura betegség ez, amit feldolgoz, hogy és hát nagyon, hát készüljön fel rá mindenki, hogy ha megnézitek, akkor eléggé lehoz az életről, de nagyon, nagyon felnyitja az ember szemét arra, hogy milyen dolgok vannak a világban. Na hát eddig tartott a mostani adásunk. Leszünk folyamatosan, nem, minket nem fog korlátozni ez a mostani helyzet, továbbra is lesznek adások legalább havonta. Addig is maradjatok otthon, mossatok gyakran kezet, tényleg vigyázzunk egymásra, és éljük túl ezt a mostani helyzetet.
És mossatok kezet, és igen, ahogy Tony is mondta, aki megteheti, maradjon otthon, és hidd el, hogy sokkal inkább megteheted, mint gondolnád. Nyilván nem az egészségügyi dolgozókra gondolok, akiknek hatalmas respekt, és tapsoljatok este 8-kor az erkélyen. De hogy...
Én akár most is.
Szóval, ja, hát valahogyan éljük ezt túl, és higgyétek el, hogy vége lesz, és hallgass dolgok podcasteket, foglalkozzatok a hobbiaitokkal, takarítsátok ki sokszor a lakást, ne punnyadjatok be, reggel, amikor odaültök dolgozni, vegyetek föl rendes ruhát, nem kell egész nap pizsamában meg maszkulondrágban lenni, hanem...
Úgy, mint a Csapi most.
Ne esetek szét. De már este van, ma már dolgoztam. És ami a legfontosabb, hogy ne legyetek olyan szararcok, mint a pécsi köpőrém. De hál' Istennek már elfogták. Szándékosan leköpött egy buszvezetőt, aki emiatt karanténba került. Úgy hívják, hogy a pécsi köpőrém.
Pécsi köpőrém?
Igen. Bocsánat, ez a legjobb dolog nekem Istenem, ma.
A picsa ember után szabadon.
Így van.
Azt hallottátok, hú, most még ezt eszembe jutott, hogy az FBI kiadott egy figyelmeztetést, hogy jobboldali nacionalista csoportok az Egyesült Államokban arra készülnek, hogy sprayvel fogják terjeszteni a vírust rendőrök és zsidók között.
Igen, ezt olvastam, ez igazán rettenetes. Ja, és Erik, az előbb láttam egy Kurt Vonnegut idézetet, ami nagyon-nagyon gyönyörű, hogy egy holokauszt túlélő nénit kérdeztek, hogy mit gondol az emberekről, és ő azt mondta, hogy hát az emberek 10%-a bármi is történjék, igazán rettenetes, az emberek másik 10%-a bármi is történjék, igazán jó ember, a maradék 80% pedig szabadon rángatható ide és oda. És ez szerintem annyira tökéletes.
Ebben olyan szomorúan sok igazság van, hogy ezt...
Igen, Vonnegut ilyen, nehéz. Igen. Olvastatok Vonnegutot, nagyon nehéz és szörnyű, de vannak benne ilyen okos gondolatok.
Tomi, mondj te is valamit. Biztosd a hallgatóinkat a UK-ből.
Hát gyerekek, én egy szigetem, hogy bármi történik, én túlélem. No.
Jó, mondták ezt a Lost-nak a szereplői, mikor utána elolvasták a forgatókönyvet.
Vissza kell mennünk Magyarországra. Na, hát én is csak ugyanezt tudom elmondani igazából. Biztatásra szerintem kevésbé van szükség, mert biztos vagyok benne, hogy túl fogjuk élni. Az a legfontosabb, hogy megerősödve jöjjünk ki mindannyian ebből az egészből, és próbáltok meg felfogni egy olyan időszaknak, amiben ti is saját magatokat tudjátok fejleszteni, és ne zárkózzatok be magatokba. Hogyha esetleg úgy érzitek, hogy depressziósak vagytok, akkor nyugodtan kérjetek segítséget. Írjatok emberekre, kommunikáljatok, beszéljetek, vagy jelezzétek, hogy magányosak vagytok, mert igazából magányosak vagyunk, de nagyon sokan együtt vagyunk egyszerre, mert ugyanazt a tevékenységet csináljuk, úgyhogy együtt vagyunk ebbe benne, és együtt is fogunk kimászni.
Nagyon igaz, amit a Tomi mond, tényleg ez egy olyan helyzet, amiből kijöhetünk jobban, mint ahogy belementünk, akik túléljük és éljük túl. Vigyázzunk egymásra, vigyázzatok magatokra.
Túl fogjuk élni egészen pontosan szerintem. Ezt érdemes mantrázni.
Így is van. Na, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!